Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és egy olyan témáról fogunk most beszélgetni meghívott vendégemmel, ahol azt gondolnánk, hogy talán a manipulációnak nincs is, vagy nincsen akkora szerepe, mint lehetne, de hát meg fogjuk példákon keresztül nézni, hogy bizony van. Ez a témakör a sportnak a világa, ugye, ahol a fair play-nek kéne uralkodnia a olimpia szellemében, magasabban, szebben, gyorsabban, mindenféle fenkölt jelző mentén, de hát azt fogjuk látni, hogy bizony-bizony megjelenik mindenféle területén a manipuláció. Akivel beszélgetni fogok mindenről, az Ferkai Marcell sportkommentátor. Szia, örülök, hogy eljöttél.
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
Nem pontosan tudjuk, hogy mikor megyünk adásba, egy pici ráfutás biztos, hogy lesz, de hát nem tudjuk megkerülni, ez pont a mai napnak, meg a mostani hétnek a témája, egy szomáliai nem futónő, aki oda csöppent egy egyetemi bajnokságba Kínába, ahol praktikusan végig sétálta a 100 méter síkfutást, 21 másodperc alatt ért oda, és most persze állabál, hogy ez a szomáliai atlétikai elnöknek az unokahúga, és hogy került oda. Ismerünk ilyen mókás eseteket, nekünk kívülről nézve mókás, de hát valójában ezek abszolút visszaélések mindenféle tekintetben, az előírásokkal, elvárásokkal. Te hogyan emészted ezt meg, vagy hogy most eltekinthetünk magától ettől az esettől, vannak más példák is. Hogy dolgozod ezt fel, amikor ennyire sporttal szembe menő, megmosolyogtató teljesítményt látunk?
Hát a megmosolyogtatón én tudok nevetni, tehát hogy szerintem Knézi Jenőnek, idősebb Knézi Jenőnek voltak, sőt biztos, nem csak gondolom, egészen biztos, hogy voltak nagyon nagy közvetítései, de az egyik az pont egy ilyen, ami ugye nem került adásba, ez a Muszambáni fél eset 2000-ben, amikor úgy közvetített, hogy nem volt adásban, de rendkívül szórakoztatóan végig közvetítette, hogy szegény emberünk gyakorlatilag majdnem belefulladt a vízbe.
És azt mondta, hogy a szilveszteribe jó lesz, ugye azt mondta.
Így van. Ugye Szántó Dávid volt akkor ott az átvevő riporter, mondta is, hogy Dávid tedd ezt el viccesbe. Úgyhogy Muszambáni gyakorlatilag így lett legenda Magyarországon.
Ahol szintén ugye talán nem volt úszómedence, vagy legalábbis nem 50 méteres volt, ahol ő edzett.
Hotelben edzett, 50-esben soha nem edzett. Még abban sem vagyok biztos, hogy edzett ő olyanban, ahol nem ért le a lába. De 50-es medencében ő biztos, hogy nem tudott. Ugye ő egyenlítői gíneai volt, ez is benne volt a közvetítésben, hogy Géza Elemérkú, ez mi lehet? Egyenlítői gínea, ugye Ekvátoriál Gínea. És valóban, tehát, hogy ő, de megvolt a szintje, tehát, hogy ő tudott úszni, meg valahogyan szintet úszott, és ugye ott azért volt nagyon vicces, mert mindenki kiesett előle, tehát, hogy egyedül ment. Így aztán még inkább mindenki ráfigyelt, és szerencsétlen tényleg a végén már mindenki szurkolt, hogy nehogy belefulladjon, mert nagyon-nagyon küzdött az elemekkel. Tehát azt érezte az ember, hogy ezt még én is meg tudnám úszni.
Nagyon hasonló helyzetet mi is elszenvedtünk. Bocsánat, most itt a negatív irányból mondom, de tényleg nagyon viccesek ezek azért, tehát nem mondom, hogy könycseppeket morzsolok, de ugye nekünk is volt a téli olimpián ez az amerikás-magyar, hát nem is tudom, a sportág nevét sem tudom megmondani, ezen a hullámlovagláson sívvel fölment, végigcsinálta a pályát, és nem lett utolsó, mert valaki elesett, úgyhogy...
Igen, mert ő abban a szakágban ment, ahol ugye trükköket is kell csinálni. Tehát nem elég, hogy ott föllemegy ezen a nem is tudom micsodán pontosan, hanem ott kellett volna pörögnie a levegőbe, hát arra nem volt képes. És hát így gyakorlatilag ez nem is tudom, mihez tudnám hasonlítani. Mint hogyha gátfutáson úgy menne, hogy így a gátat így kikerül, és nem ugorja át a gátat körülbelül.
Hát én is ehhez tudnám hasonlítani, és mondtad ugyan a Muszambinál, hogy megúszta a szintet, oké, de hát azért azt látjuk, hogy ezzel a fajta előírásokkal, ami mondjuk arra szolgál, hogy egy versenyen az ember részt vehessen, azért nagyon sokféle manipuláció visszaélés tud történni, mert ez a sí rámpát futó nő is ugye keresett egy olyan országot, ahol nincsen erre szakág, nincsen versenyző, és innen valamiféle szabadkártyával ő ott lehetett az olimpián, és ugye ennek a másik oldala, hogy aztán azért ég az ember feje, hogyha komolyan veszi, mert, és itt a Szomália ügyben is ez van, hogy ez, az egész világ rajtunk röhög egy napig. Ez manipulálás azért.
Egyébként meg kell mondjam neked őszintén, hogy én most megnéztem, hogy pontosan mit jelent a manipuláció, tehát hogy a szótár az mit tekint manipulációnak. Na. És egyébként stimmel, tehát mondjuk a valóság elfedése az ott van, tehát az igazság megmásított bemutatása rejtett megtévesztő szándékkal, úgyhogy igen, ez abszolút manipuláció.
De ugye... szembe megy a sport szellemélet, mondjuk ki azért, tehát a sport igen. Az a pályán megküzdünk, egyenlő pályák, egyenlő esélyek.
Igen, meg ugye itt elkezdtük, mondtad, hogy majd adásban mondjam el inkább, ugye, amikor a Premier League történetek legviccesebb manipulációja, amikor bekerült a pályára, egy egész meccset nem is tudott végigjátszani, mert lecserélték a vége előtt egy figura, akit Ali Diának hívnak, és ugye legendás a történet, mert az volt, hogy egy figura, egy férfi, egy nagyon, nagyon sok angol csapatot, élvonalbeli meg alsóbb osztályú csapatokat is végighívott, végtelefonált, és mindig George Weah, az akkori sztár futballista, aranylabdás futballista rokonának adta ki magát, és akkor azt mondta, hogy itt van egy ember, akit ismerek, és szeretném beajánlani önökhöz, nagyon jó futballista. Sehol nem jár sikerre, kivéve egy első osztályi csapatnál, egyébként nagyon jó Graeme Souness-nél, aki játékosként világklasszis volt, és annyira meg volt szorulva, hogy leigazolták, tulajdonképpen úgy, hogy nem is látták ezt az embert, úgy edzésen valamennyire volt, és be kellett állnia egy Premier League mérkőzésen, mert ott további sérülések voltak, és hát annyira nem tudott focizni, hogy le is cserélték, mondom még a meccs vége előtt, és soha többet. Tehát el is tűnt gyakorlatilag, azóta se tudunk róla semmit, de hát ez a 90-es években volt. És azt gondolnánk, hogy amit most itt szóba hoztam meg, amit most már tulajdonképpen percek óta rugózunk, mint ilyen dobbantó ez a szomáliai történet, hogy ilyen nem fordulhat elő, aztán mégis előfordulhat.
Hogyan egyeztetett össze, és akkor lépjünk át a talán nem ennyire gyakorlati példák oldaláról az hát elmélet felé, nem is tudom. Tehát, hogy a sport, ezzel is vezettem fel, az alapvetően a fair play-re épül, győzzön a jobb, a részvétel a fontos, sírni csak a győztesnek szabad, stb. Ilyeneket lehet mondani. Ez a fair play világa. De másfelől az élsport különösen az győzelmi kényszerbe hajszolja tulajdonképpen, hiszen arra épül a dolog, a pénz tekintetében is, de elismerés tekintetében is. Hogy fér meg ez a kettő egymással, hogy viselkedjünk szépen, győzzön a jobb, de hát azért van egy teher mindenkin, aki pályára lép, vagy sporteszközt vesz föl.
Hát nem is tudom, mit tudok mondani, nem fogok tudni túl jó dolgokat mondani. Én mindig azt mondom, hogy az élsport szerintem addig szép és jó, amíg nézzük a helyszínen vagy a tévében. Amint egy kicsit az ember mondjuk sportújságíróként belát a színfalak mögé, elmegy az életkedve. Az enyém már nem megy el, mert megszoktam és immunissá váltam rá egy 21 néhány év alatt, de mondjuk azért nagyon sokszor próbáltam kerülni azokat a helyzeteket, amikor egy olyan emberrel beszélgethettem volna, aki sokkal bennfentesebb, mint én. Mert akkor mond három olyan dolgot, amikor megint elmegy az életkedvem.
Mondjál egyet.
Ugye itt a korrupció, tehát nem mindig a manipulációt, a korrupció, persze, a dopping, bármi, hogy hogyan fizetnek le akár játékvezetőket, akár játékosokat, fogadási csalás, hasonlók, hogy verő embereket küldek. Szóval rengeteg borzalmas dolgot lehet mondani. Tehát én mindig azt mondom, hogy nézzük és csodáljuk a sportot, az általában nagyon szép, nagyon jó, akár a helyszínen, akár a tévében, de ne akarjunk belátni a színfalak mögé. Fogunk majd nyilván beszélni itt mondjuk doppingról, tehát egy Lance Armstrongon szép történet volt, néztük, és aztán akkor megláttuk, hogy mi van, és mesztelen lett a király, akkor már nem volt olyan szép történet. A fair play meg, hát ez olyan jó hangzik, de szerintem olyan ritka, annyira megütköztünk, és most jó értelemben ütköztünk meg, például amikor Szilágyi Áron csinált egy igazán fair play-díjas akciót a múltkor, amikor hagytam, hogy megszúrják. Egyszerűen azért, mert előtte meg azt hiszem, hogy kapott érdemtelenül egy pontot. Ez annyira ritka ma már. Tehát ahogy mondod is, akkora pénzek forognak kockán, hogy az ilyen fair play-díjas dolgok, azok nagyon nem jellemzőek. És sokkal jellemzőbbek azok, hogy bizonyos dolgokat megteszünk a győzelmért. És az a vicces, hogy vannak olyan sportágak, ahol tulajdonképpen bele van írva bizonyos értelemben, vagy kódolva van az, hogy, vagy inkább azt mondom, hogy elfogadottá vált az, hogy olyan dolgot csinál, ami igazából nem összeegyeztetőd a fair play-el. Most ugye vízilabda, most lettünk negyedszer világbajnokok. Amikor másodszor volt világbajnok a magyar férfi vízilabda válogatott, akkor például a döntőben Olaszország ellen az történt, hogy a hosszabbításban vezettek a mieink, nagyon kevés idő volt, és még támadtunk. Tehát ugye ki kellett volna egyenlítenie valahogyan Olaszországnak, úgyhogy nem volt náluk a labda. És ilyenkor mit csinálnak? Azt lehetett csinálni, az ott a trükk ilyenkor, hogy szabálytlanul kér időt a szövetségkapitány, ez azt jelenti, hogy rögtön dobhat egy büntetőt a másik csapat. Ugye ez a kosárlabdából ismert dolog, hogy akkor odaüt szándékosan, oké, fog dobni egy büntetőt, de ha kihagyja, akkor te még támadhatsz, és ezzel időt nyertél. Ha meg bedobta, tök mindegy, mert úgyis ők vezettek. Egyébként nem jött be az a húzás, Ott az történt, hogy 9-10-el jöttek fel az olaszok a saját szempontjukból, 13 másodperc volt hátra, és akkor kértek ugye szabálytlanul időt, hogy 4 méteres legyen, kis Gergő bedobta. És tök érdekes, egyébként 2005-ben pedig megint VB-döntőt vívtunk, akkor Szerbia-Montenegro ellen, akkor kemény Dénes kért szabálytlanul időt, akkor éppen mi álltunk vesztésre, és tulajdonképpen bejött, de mégsem jött be, mert kihagyták, támadhattunk, csak elszórtuk a labdát.
Hát ez valóban nem, ezek nem a fair play díjas esetek.
Nem, de nem akadunk fel rajta, és mondom, hát a labdába, és ezt, hogy szándékosan odaütnek, hogy az ellenfél büntetőzhessen, hát ez annyira benne van.
Beszéljünk ki egy másik esetet, ez a, hát a nevekkel gondba leszünk, ez a kínai teniszezőnő versus magyar fiatal teniszezőnő, ahol ugye körbe futott a világ sajtót az, hogy milyen hát fair play-el szembe menő módon letörölte a pontot az ellenőrzés előtt a magyar játékos, és ezzel ő ugye nagyon kiváltotta a nemzetközi sport közvéleménynek a haragját. Utána egy pici spéttel pedig kiderült, hogy ezért itt a média manipulációja elég jelentősen belejátszott. Hogy volt ez az eset, te hogy elevenítenéd fel?
Igen, tehát, hogy ha vitatnak egy pontot, és akkor ott ugye egy olyan tornáról beszélünk, egy budapesti tornáról, ahol nincsen sólyomszem, tehát hogy lemegy mondjuk a székbíró, és megnézi, hogy hova ment a labda. És egyébként tökre lehetett látni, hogy ez egy nagyon, nagyon rossz ítélet volt, minden szempontból lehetett látni, ez valóban csípte a vonalat. Bemondta a vonalbíró, hogy kint volt, székbíró lement, megnézte, és azt mondta, hogy ez tényleg kint volt. Nem volt ki, az vonalon volt. És akkor nagyon elkezdett reklamálni a kínai Chang Shuai, magyar lány Tóth Amarissa Kiara volt egyébként.
Ennyit erről, hogy tudjuk a neveket, vagy nem?
Persze, mert itt tudok puskázni, én se tudnám ezek a kínai nevek ezzel. Mondjuk azt mondom, hogy Csangóját nem tévedhetek, tehát legalább 20%-os esélyem, vagy
hát
eltalálom.
Azért, bocsánat, majd kivágjuk, de hát azért magyar teniszezőnek se Erzsébet a neve, ha jól.
Ez igaz, igen. De Tóth, tehát, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy igen, Tóth, akkor 20% esélyünk, vagy eltaláljuk. Csangnál ugyanez a helyzet.
Tehát benn volt a poén.
Igen, érthető módon, de egy kicsit már talán túlzó módon ezt elkezdte reklamálni ugye a kínai. Ugye utólag úgy jött le Kínában, hogy ezt úgy vágták össze, hogy látjuk ezt a reklámát, és akkor hirtelen azt látjuk, hogy a magyar lány odamegy, és hiába kéri a kínai lány, a lábával eltörli azt a nyomot, amivel hát egyébként nincs jelentősége, mert onnantól fogva, hogy azt mondta, szépből lejött, és azt mondta, hogy hát sajnos ez kín volt, úgyhogy a pont a magyaré, onnantól fogva nincs miről beszélni. De még így is meg lehetett manipulálni, mert úgy tűnt, hogy ő, minthogyha gyakorlatilag eltüntette volna a bizonyítékot. Nem ez történt. Lejött a székbíró, azt mondta, hogy ez hát esen tényleg kint volt, a pont állt a magyaré, innentől fogva nincsen helye fellebbezésnek, utána perceken át a supervisort kérte, követelte ez a kínai, eléggé teátrális módon, aki végül megérkezett és elmondta azt, hogy hát bocsánat, ebben nekem nincsen jogom beleszólni. Itt van a székbíró, amit ő döntött, az a döntés.
És lement egy labdamenet közben.
És utána így van, pontosan. Utána lement egy labdamenet, és ezek után történt az, hogy valóban oda ment a magyar lány, és akkor eltörölt a nyomot, de hát akkor annak már semmiféle jelentősége nem volt.
Itt a média játszotta azért alapvetően.
Igen, mert hogy mondjuk el, hogy egyértelmű legyen, hogy utána olyan manipulált felvételek voltak, mint hogyha rögtön ott, amikor még ment a vita rajta, és adott esetben még vissza lehetett volna vonni, vagy újra lehetett volna játszani a pontot, mintha azt a vágással azt a látszatot keltették, vagy mintha akkor törölte volna el a bizonyítékot a lábával ott a salakon, a labda nyomát a magyar, de nem ez történt.
Nagyon más, de ide kötődik, és ezért könnyű átkötni. A közvetítéseknek a szerep éről szeretnélek kérdezni. Azt lehet olvasni, lehet tudni, hogy számos olimpiai sportágat a közvetíthetőség, vagy a jobb közvetíthetőség jegyében reformálnak meg. Magyarán, hát most én leegyszerűsítem, itt a nyúl viszi a vadászpuskát abban az értelemben, hogy ahhoz, hogy többen nézzék, meg színesebb, meg gyorsabb legyen, ezért megváltoztatják a sportág szabályait. Ez nem egy, számos példát tudunk egyébként mondani, nem manipulációban az értelemben, hogy azért itt a sportágakat kellene igazából közvetíteni, nem pedig a sportágakat megreformálni annak érdekében, hogy televízióbarátabb legyen.
Így van, de hát ettől még ha gondolt, beszéltünk róla, mert érdekesnek érdekes. Ugye szerintem a legjelentősebb ilyen, nincs akkora jelentősége van, már túl vagyunk rajta, ugye az öttusánál volt, amikor a sportlövészet mintájára összevonták a futást és a lövészetet. Ez volt, amit a nagy közönség is látott, de hát rengeteget változott az öttusa a korábbiakhoz képest, ami nem annyira feltűnő, mert legyünk őszinték, az emberek többségében 4 évente néznek öttusát, amikor nyári olimpia van. De hát itt most, ha csak azt veszük, hogy 300 helyet csak 200 métert úsznak, az 5 versenynapot előbb 4-re, aztán 3-ra, 2-re, 1-re csökkentették, vagy hogy a sportpisztolyt ugye itt a kombinált szám érdekében először légpisztolyra cserélték, aztán azt is kidobták az ablakon, és akkor lett helyette lézerpisztoly, tehát ezeket már nem is veszi észre az ember. Volt láttam egy Balcó András nyilatkozatot, aki azt mondta, hogy ez már nem az én öttusám, ezt már nem is értem.
Hát miért mondod a lovat?
Hát oké, rendben van, de ott egyébként az azért érdekes, igen, mert ott igazából nem arról van szó, amennyire sejtjük, amennyire tudjuk, hogy benne akarnak maradni, egyébként benne akarnak maradni, és ez fontos elmondani, hogy továbbra is veszélyeztetett sportág, már ami a nyári olimpiai részvételt illeti az öttusa. Ott ugye arról volt szó, hogy volt egy nagy portfelkavaró eset, egy német eset, amikor annyira megbokrosodott a ló, hogy kicsit megütögették, és ebből nagy baj lett, vagy hát nagy felháborodás lett, hogy nem lehet így bánni egy lóval, és akkor úgy sejtjük, hogy akkora volt a német lobbérdek, hogy hát azt mondták, hogy akkor hagyjuk ezt a lovaglást, mert hát az nehogy már itt a németek, azok itt az öttusában ilyen, tehát hogy kétségtelen, hogy a lovaglás az nagyon kiszámíthatatlanná tette mindig is az öttusát. Kifogsz egy megbokrosodott lovat, akkor oda a versenyed. Öt vélelmezzük, hogy ez inkább sportdiplomáciai indítatásra született, hogy ilyen állás szerint a 2024-es párizsi olimpia után a lovaglás helyére egy úgynevezett akadályverseny kerül, ami hát aztán teljesen zárójelbe teszi az öttusát, azt az öttusát, amit szerettünk, és aminek hagyományai vannak.
Ott van a birkózás, ami igen, folyamatosan úgy veszélyeztetett sportág, nem hallottam még ezt a kifejezést, persze tökéletesen értem, hogy arra gondol az ember, hogy kipottyanhat a olimpiai sportágok közül, amik abszolút ilyen ős olimpiai sportág, tehát ez az aténi eredettől kezdődően elképzelhetetlen birkózás nélkül. Nyilván most magamnak is ellenmondva mindent el lehet képzelni valami nélkül, tehát nyilván meg el tudjuk képzelni azt a sporteseményt, olimpiát, ahol nincsen, de hát azért a birkózást, amikor átalakították valami golyóhúzássá, sorsolássá, most csak a felháborodás beszél, egy felfoghatatlan fejenállás vagy felfordulást csináltak bele, és még így is azt mondják, hogy hát nem biztos, hogy befér a versenyprogramba. Mi van a birkózással?
Hát igen, szerintem ez sokakba beégett, ugye ez a 2008-as pekingi olimpián jött ki, először akkor szembesültve a nagyvilág, hogy mi az Isten történik itt, golyózáson, a kötött fogású birkózáson. Ugye az volt a lényeg, hogyha nem voltak eléggé aktívak a mérkőző felek, akkor ilyen piros és kék golyók döntöttek arra, hogy akkor most ki lesz a kezdeményezett, vagy kedvezményezett egészen pontosan, kinek kell ugye lemennie ebbe a térdelő helyzetbe, amiben ugye könnyebb pontot csinálni a másiknak. Ráadásul, ami még viccesebb volt, hogy utána ennél a térdelő helyzetnél nem csak a sikeres támadásokat, de az eredmény védekezést is jutalmazták. Tehát például előfordulhatott ad abszurdum, hogy valaki úgy ment tovább, hogy csak sikeresen menekült. Tehát Lőrinc Tamás mondjuk úgy esett ki 2008-ban az olimpiáról, hogy egyetlen akciót sem hajtottak végre rajta. Úgyhogy hát igen.
De ez nem oké.
Nem oké, egyébként itt most én úgy olvastam, hogy a súlyemelés és az ökolvívás, meg ugye az emlegetett öttusa az, amelyik veszélyeztetett, 21-ben jelentette be a NOB, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy egyelőre ezek a sportágak még nem szerepelnek a 2028-as Los Angeles-i olimpia előzetes programjában, de hát ez még változhat.
Mondjuk ez a nézettséghez, meg a szponzorációhoz
ez
kötött dolgok.
Jó. Hát persze.
Amit a Héder Barnáék
a vívásban.
Vívásban létrehoztak, az ugye a közvetíthetőségnek, a látványvilágnak a segítségül hívása, és azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon sikeres megújítás volt. Tehát ott a vívás, hogy mondjam, eszenciája megmaradt, miközben a tévé is valamennyire jól járt. Látom, hogy ingatod a fejed.
Igen, nem, le a kalap a Héder Barnáék előtt. Amit mai televíziózás technikáival meg lehet ebből csinálni, mondjuk ugye a lassításoknál azt ők megteszik. Igen, tehát hogy utólag látod, hogy mi történik, de legyünk őszinték, a jégkorongnál is tévén keresztül nagyon nehéz látni a korongot, úgyhogy ezzel nincsen semmi baj, azt ők valóban kimaxolták. Egyébként, hogyha nem lennének lassítások, továbbra sem látna senki semmit lényegében, tehát az egyik legnehezebben közvetíthető sportág, bár ugye erre ez csak egy ilyen kommentátor szakmai érdekesség, hogy aki abban a sportágban járatos, az mindent lát. Tehát ugye Spiller István, aki hát legendás jégkorong szakkommentátor volt, és annak idén kapus volt, én kérdeztem tőle, hogy te tényleg látod, amit mondasz, ez rögtön, hogy élőben, hogy akkor igen, ott van a botor, igen, mert ő ezt látja, és ráállt a szeme. És vívó is, aki vívott annak idején, az pontosan látja, amit te csak maximum a lassításban, hogy az igen, ott megszúrta.
De egyébként pont az előbb említett idősebb nézinél volt, aki kosármeccsen már a elengedés pillanatában nagyon sokszor bemondta, hogy az bent van-e, vagy nincs bent.
Igen, igen.
És az nem az volt, amikor csúszik a hang, ugye? Igen. Az egy másik dolog, amikor az ember előbb hallja, vagy előbb látja, hogy mi történik, hanem...
Igen, ugye ez egy nagyon érdekes dolog, nem akarok ebben nagyon belemenni, de hát mégiscsak kommentátorként ezekre én nagyon fogékony vagyok, hogy ugye amikor Imre Géza úgy tűnt, hogy olimpiai bajnok lesz vívásban, mert már gyakorlatilag behozhatatlannak tűnő előnyben volt.
Egy tragikus esetet említesz most fel.
Igen.
Feltépt sebeket.
És Horváth Marian utólag nagyon sokan megrótták, ő volt a kommentátor, hogy ezt ő elkiabálta. De sokakkal beszéltük, hogy tehát ő ott gyakorlatilag vívóként közvetített, és az a meccs vívó szakmailag meg volt nyerve. Tehát, hogy ő belőle ott a vívó beszélt, és természetesen van ilyen, ezerből egyszer bejön, hogy valaki elveszít egy ilyet. Csak hogy ott azt tudnunk kell, hogy ott tulajdonképpen egy picit visszaütött, hogy Horváth Marian egyébként egy világbajnok vívó, mert ő ott nem tudta a vívó szemveget letenni, és ő úgy közvetített, mint egy vívó. És az vívó szakmailag az a mérkőzés meg volt nyerve, de bejött az ezerből egy, és elveszítette.
Hát Bognár György pedig orvosként közvetítette a EB-n összeeső játékosnak a szimulálását.
Hosszú történet, abban nem menjünk bele szerintem.
Jó, ez itt a Krízisek és pofonok, Ferkai Marcell sportkommentátorral beszélgetek, hamarosan jövünk vissza a második résszel.